Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai téma, amit választottam, nem tudtam, hogy aktualitása lesz, a feltámadás élő reménysége. Ez a témánk. Azért gondoltam, hogy erről beszélgessünk, gondolkodjunk közösen, mert az egész kereszténységnek az indító motorja és a lendítő ereje az volt, hogy a tanítványok találkoztak a feltámadott Krisztussal. És azóta is a keresztény hitvallomásnak alapvető tétele, hogy hiszünk valakiben, aki meghalt és feltámadott. Teljesen más emberekké váltak, miután találkoztak Jézussal. Látjuk Pétert a kereszthalál előtt, amikor megtagadja a mesterét, és látjuk később a feltámadás után, egy teljesen más Pétert látunk. És látjuk az apostolokat a kereszthalál után, bezárkózva a felházba, félve és rettegve, hogy valószínűleg rájuk is ez a sors vár. És látjuk a feltámadás után, az egész lakott földet beutazták, és mindent megtettek azért, hogy hirdessék a megváltó örömüzenetét, a halálát és feltámadását. Tehát fontos, jelentős dolog erről beszélnünk, másrészt más egyébek miatt is, hiszen a Biblia a feltámadással hozza kapcsolatba azt az élő reménységet, ami a legfontosabb számunkra. De előtte még gyerekek, hadd szóljak hozzátok, hadd kérdezzek tőletek valamit. Ti hisztek-e a feltámadásban? Hadd kérdezzem meg. Hiszel? Kérdezték már tőled valakik, hogy hiszel a feltámadásban? Még senki? Előbb-utóbb meg fogják kérdezni. És ezért jó előre gondolkodni azon, hogy vajon mit fogsz mondani, hogy hogyan szemléltetnéd számukra, vagy szemléltetnétek, hogy szerintetek van feltámadás. Van-e valami olyan példa, amivel jól be tudnátok mutatni, hogy a ti hiteteknek alapja van? Gondolkodjatok egy picit. A Bibliának is vannak ilyen hasonlatai, példái. No, nincs valami eredmény? Mit gondolta? Gondoljatok csak egy kis növényre. A növény gyümölcsöt érlel, magot termel, és egyszer csak az a kis mag hogyan tud majd tovább létezni? Mit kell vele csinálni, hogy más minőségben tovább fejlődjön, szaporodjon? Tessék? Hát igen, de még előtte, ha a levegőben öntözöd azt a magot, el kell ültetni bizony, a földbe kell vetni a magot. Pál apostol is pont ezt a példát használja, hogy egy mag a maga minőségében így nem érhet tovább, valaminek történnie kell vele, hogy szaporodjon, vagy más legyen, hogy egy fa legyen például belőle, el kell vetni. És az a mag, mint mag minőség meg fog halni, el fog vészni, így mondja, megrothad. Valójában nem megrothad, hanem megindul benne az életalakító hatalom, az Isten teremtő ereje, és elkezd kikelni, csírázni, és végül nagy növényé érlelődni. Igen. Ez is egy jó példa, egy nagyon szemléletes példa, és nagyon sok embernek ez a feltámadás kérdése, gyerekek, egy vízválasztó, ami azt jelenti, hogy nem tudják elhinni, nem tudják elfogadni. Sokan azt mondják, hogy ez képtelenség. Azt látjuk, hogy az ember meghal, de azt nem látjuk, hogy feltámad. Hogyan lehetne ezt valahogy megragadni hittel? Egy régi gondolkodó, matematikus, Pascal azt mondta, hát gondoljunk bele, mi könnyebb a semmiből teremteni valamit, vagy már egy meglévőt ismét előhozni. Szerintetek melyik könnyebb? A semmiből teremteni, egy nem lévőt előállítani, vagy pedig már egy meglévőt, ami mondjuk elmúlt, ismét előhozni. Mit gondolta? Hát mindegyikhez teremtő erő, de talán könnyebb elképzelni a másodikat, ugye? Mert már volt valami, és a valamit már valahogy könnyebb előhozni talán. Hát most képzeljétek el, hogyha egy ember képes arra, például itt ez a mikrofon ugye felveszi az én hangomat, pontosabban a MP3-os felvevő, vagy a magnó, ugye felveszi a hangomat, és amikor én mondjuk nem vagyok itt, akkor meg lehet hallgatni valahol. Épp ma reggel beszélgettem a világ másik fején lévő egyik kedves barátom, ki volt fel, aki nagy bajban van, és beszéltem vele Skype-on. Ugye, pedig máshol van a világ területén. És tudtunk kommunikálni, és beszéltünk valamiről, és mondta, hogy épp hallotta azt az Isten tiszteletet, amit épp idéztem neki, hogy hát ezt jó lenne, ha meghallgatnád. Tehát meg tudja hallgatni, elő tud jönni a hang, és nem csak a hang, a kép is. Gondoljátok meg, hát nagyon sokszor videófelvételt csinálnak, ez már nem is nagy dolog. A kép és a hang egyszerre képes megjelenni. Mi, emberek, elő tudjuk állítani. De még tovább megyek, ma már olyan technika van, képzeljétek el, hogy már 10 évvel ezelőtt is volt ilyen technika, hogy egy térben, mondjuk ide a térben különféle lézer szerkezetekkel képesek olyan világítást, vagy sugárzást, vagy vetítést létrehozni, hogy térben egy emberi mozgás megjeleníthető itt előttünk, képzeljétek el. Ha az ember erre képes, akkor hogy ne lenne képes a Jóisten arra, hogy újra teremtse az embert? Épp most itt hallottuk, megrendülve, hogy szeretett kedves testvérünk, Egervári Oszkár testvérünk meghalt. Hosszú ideje ismerjük őt, és nagyon sok szép tapasztalatot éltünk át együtt, és olyan jó arra gondolni, hogy a feltámadáskor Isten újra elő tudja hozni a szeretteinket, akik éltek, de már nem élnek. A temetők kapuján is ki van írva, hogy feltámadunk, de ez a kérdés, hogy elhisszük-e? Ezért fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert azt mondja a Jóisten, hogy van feltámadás, Krisztus volt az első a halottak közül, hihetünk benne, és ez egy hatalmas élő reménységet jelent számunkra. Gondolkozzatok ezen, és hordozzátok magában ennek az örömét és reményét, hogy nem csak ez a földi élet van, hanem van egy másik élet is. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvéreim, mi pedig nyissuk meg a Bibliánkat Péter apostol első levelénél, és Péter apostol első levelénél az első fejezetben keressük meg a 3. verset. És a 3. verstől olvasom az Isten igéjét. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Azt mondja ez az ige, hogy élő reménységre szült bennünket az a hit, hogy Jézus a halálból feltámadt. Hogy Jézus meghalt és él, és újjászületett. És ezáltal számunkra egy olyan örökség van elkészítve, amely a mennyekben fenn van tartva a számunkra. Micsoda örömhír! Örök életünk lehet, a halottak közül az első, a zsenge Krisztus. És bennünket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Ebben az igében nagyon sok minden benne rejlik, és utal arra is, hogy a feltámadásnak a hite, reménysége kell, hogy áthassa az egész életünket. Egy élő reménység hassa át az egész életünket. Majd a későbbiekben még kitérek rá, hogy a Bibliában a feltámadás maga párhuzamban van állítva a régi életből való újjászületéssel, a megigazulással, a naponkénti megtéréssel, és az egész lelki életünk megújulásával, azon túl, hogy a Krisztus keresztáldozatának összes gyümölcse is a feltámadás által lett megpecsételve. Talán így felvillanásszerűen idézzük fel, hogy mi is történt a kereszten, és mi az, amit hitelesített a feltámadás, amikor Jézus Krisztus meghalt. Talán azért is sem kár ezt megtennünk, mert 2 hét múlva úrvacsoránk lesz. És érdemes előre elgondolkodni azon, hogy mi is történt ott a kereszten, hogy minek a fényében, a feltámadás fényében, a reménység fényében szemléljük a történteket, és örüljünk annak, hogy Krisztusban van reménységünk egy új életre, egy örök életre és egy megváltozott életre. Az első, amit megemlítenék, hogy Krisztus, amikor meghalt a kereszten, akkor a mi helyzetünkben volt, a mi helyzetünkbe helyezte magát, és azt, amit mi érdemelténk, azt ő viselte el helyettünk, mi pedig részesültünk az ő érdemeiben. Az emberi természetből, a bűneinkből fakadó összes következményt magára véve elszenvedte a bűneink büntetését és következményét, és mi pedig egy furcsa helycsere következtében az ő érdemeiben részesültünk, az ő tiszta, szent életében a feltámadás által. Elítélték a mi bűneinkét, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért. Ítélet. Elítélték. Olyan elgondolkodható az is, hogy a Biblia az igazak feltámadásakor, amikor feltárja, hogy mi és hogyan fog történni, nem látunk ítéletet, nem látunk szembesülést, nem látunk vádbeszédet, mert ez már megtörtént az előtte lévő vizsgálati ítéletben. És Krisztus, a mennyei főpapunk ott a mennyben képviselt bennünket, és az ítélet alá került ő, mert a mi lényünket, személyünket, az életünket képviselte, és elhordozta az ítéletet és annak következményét. Nem volt semmi része a mi bűneinkben, de nekünk se volt semmi részünk az ő igazságában. És ő mégis vállalta értünk ezt az áldozatot. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy elnyerhessük az ő életét. Érdekes, hogy mindig valami ellentétes dologgal szembesülünk. A mi halálunkat, a mi kárhozatunkat szenvedte el Krisztus, és miközben ő nekünk ajándékozta az életét, ami igazi élet, örök élet. Fogoly lett, hogy minket szabaddá tegyen. Elgondolkodtam az elmúlt időszakban arról, hogy vajon miért kellett Jézus Krisztusnak ott fizikailag mindezt átélnie a megváltásnak ezt az iszonyatos tortúráját, ezt a sok megalázást, fizikai lelki nyomorítást, a korbácsütéseket, a tövis koszorút, az öklözéseket, a leköbdöséseket, a fizikai lelki megnyomorítást, a legérzékenyebb pontján alázták meg. Miért kellett ezt így csinálnia? Hát hiszen ő kiállhatott volna, talán úgy gondolkodtam én, hogy mivel ő Isten volt, egyszer csak hoz egy döntést, áll önmagában, nem kell ezt a sok szörnyűséget elszenvedni, és ő maga egy döntésszerűen magára veszi az emberiség összes bűnét. És az atya ráterheli. De miért kellett ezt a fizikai tortúrát végig szenvednie? Nem tudom, gondolkodtatok ezen. Szükségszerű volt ez? Lehetett volna másképp is? Nem tudom. Így történt. Így történt. Minden bizonnyal nem csak szó és betű az, amit a Biblia ír, hogy az ő testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Minden bizonnyal, minden mozzanatnak, ami ott történt, a Gecsemáné kertől kezdve, végig a kihallgatásokon át, és a sok-sok szörnyűségen keresztül jelentése és jelentősége kellett, hogy legyen. Ő ott állt elítéltként, a vádakat meghallgatta némán, a rázúduló vádakat, minket képviselt. Ezt is át kellett élnie, el kellett helyettünk vennie, hogy a minket jogosan élő vádakat ő jogtalanul elszenvedi, nem védekezik, mert minket képviselt, miközben ő nem követett el semmilyen bűnt. Elgondolkodtató. Fogoly lett, hogy bennünket szabaddá tegyen. Azt olvashatjuk János evangélium a 8. fejezetében, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Gondoljunk a mi megkötözöttségeinkre, a mi ismétlődően megkötöző, lehúzó nyomorúságainkra, és azt ígéri Krisztus, hogy ő valóságosan szabaddá tud bennünket ezektől tenni. Mindenki elhagyta, az atya is elhagyta, nem volt senkije, hogy ő a miénk legyen teljesen. Hogy elmondhassa teljes jogosan ott a búcsúzásakor a misszió parancsal összeszőve, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő a teljes elhagyatottságot magára vette, mert a kárhozatban a bűnös, aki azonosul a bűnével, teljes kiüresedésben ott fog állni, így olvashatjuk Ézsaiás könyve 8. fejezetében, a sűrű sötétségben elhagyatva. Ő a teljes elhagyatottságot elszenvedte. Sem a tanítványok, sem édesanyja, sem senki nem bátorította, nem volt részese az ő szenvedésének. Ráborult az egész keresztre és az egész földre a sötétség, és csak az Atya villámai és jégesője és terhe szakadt a lelkére, bennünket képviselve. Ez a teljes elhagyatottság. Hogy ajándékként nekünk adja az ő állandó, folyamatos jelenlétét. Nem az a kérdés, hogy ő jelen van-e az életünkben, most is itt a gyülekezetben. A Biblia azt mondja, ő mindig, mindenütt jelen van, itt is, ott ül mellettetek. Hanem az a kérdés, hogy mi jelen vagyunk-e az ő számára. Mi készek vagyunk-e arra, hogy befogadjuk az ő jelenlétét. A vádlottak padjára kerülve a világot is megítélő bírói székbe emelt bennünket. Ugye két ellentét van egy bírósági tárgyaláson, a vádlott és a bíró. A bíró ítél, a vádlott pedig meghallgatja a vádat, és elszenvedi a büntetést, a következményt, az ítéletet. És milyen érdekes, minket illetett volna a vádlottak padja, és őt a bírói szék, hiszen ő az ítélő, és pont fordítva történt. Ő a mi helyünkre került, a vádlottak padjára, és bennünket pedig a világot is megítélő bírói székbe emelt ajándékként, a megváltás gyümölcseként. Hiszen azt olvashatjuk Péter apostol levelében, hogy hát nem tudjátok, hogy a világot is meg fogjátok ítélni. Amikor ezeket az ígéreteket olvassuk, kedves testvéreim, mindig olyan szédítő mélységek nyílnak meg előttünk, hogy melyikünk meri kigondolni, vagy elfogadni Istennek ezt a mérhetetlen ajándékát, hogy bennünket bíróvá emel. Aztán mondja más, hogy tett bennünket királyokká és papokká. Szolgák szolgájaként tett minket királyokká és papokká. A király ellentéte a szolga. A szolga a végső pont, a király a végső pont. A király utasítását végrehajtja a szolga. És ő lett a szolga, és bennünket tett királyá és pappá. Ez is olyan felfoghatatlan minket, akik tényleg arra sem vagyunk méltók, hogy az ő lábának szíját megoldjuk. És ő mégis igazán szolgák szolgája lett. És bennünket pedig ennek gyümölcseként egy olyan székbe emelt, egy olyan csodálatos kiváltságba, hogy bennünket ránk úgy tekint, Jelenések könyve első fejezetében van leírva, de más helyeken is, mint királyok. Vagytok királyi nemzetség, választott nemzet, királyi papság. És a papnak mi volt a szerepe? Papnak az volt a szerepe, hogy az Isten jelenlétét képviselő szentek szentjében lévő Isten jelenlétet képviselve a bűnös emberhez oda menjen, és segítse őt az Istennel való találkozásban, a szentében. De ahhoz, hogy ezt megtegye, ott kellett állnia az oltárnak, az áldozati oltárnak, és le kellett ölnie az állatot, ami jelképezte a megváltót. Mert a bűn következménye a halál. És azt mondja, hogy bennünket erre a szerepre szán Isten, hogy menjünk oda a bűnös emberekhez ebben a világban, mondjuk el nekik, hogy mehetnek Istenhez Krisztus áldozatán keresztül, és mi képviselhetjük őket, és imádkozhatunk értük is, és elmehetünk az ő követségükben az Istenhez, hogy munkáljuk az ő üdvességüket. Az evangelizálásnak ez a lényege. Királyok és papok vagyunk. Micsoda megtiszteltetés! A megváltásnak a gyümölcsei mérhetetlen nagy ajándékok. Vesztessé lett, hogy minket győzőkké tegyen. Ő ott aztán tényleg vesztes volt. Mindenki elhagyta, és minden bűnnel azonosult. Ez a legnagyobb veszteség, amit átélhet valaki ezen a világon. És bennünket ezáltal tett győzővé, hogy nekünk ne kelljen veszteséget szenvednünk, ha elhisszük, ha elfogadjuk ezt a nagy ajándékot tőle. A 60. Zsoltárban olvashatjuk, hogy Istennel győzedelmet nyerünk. Emlékszem, középiskolában egyik osztálytársam mondta azt, hogy győzelemre vagyunk ítélve, ha Krisztussal járunk. A mi életünk győzelem, hogyha Krisztussal járunk. Akkor nem lehet másképp. Mert Isten legyőzte a sátánt, legyőzte a halált. Kinek van hatalma, ha nem annak, aki legyőzte a halált? És az utolsó nagy ajándék, amit így megemlítek, kárhozati halált szenvedett, hogy bennünket az örök életben részesítsen. Ez is egy olyan ajándék, aminek a nagyságát alig tudjuk felfogni, de a reménységünket fenntartja, hogy örökké tartó korszakokon át szemlélhetjük őt, jelen lehetünk az életében egy olyan világban, ahol nincs szenvedés, nyomorúság, félelem, halál, rettegés, hanem béke van, és szeretet van. És ő ezt adta nekünk a megváltás ajándékaként. Ezt hitelesítette Isten a feltámadás pecsétjével. Hogy tegyem fel a kérdést, kedves testvéreim, ha nem támad fel Krisztus, akkor mit gondolhattak volna az apostolok, ha mondjuk tételezzük fel, hogy nem támad fel? Mit gondolhatott volna a világ? Igen, meghalt, rendben. De ez mit jelent? Miért halt meg? Vajon miért halt akkor meg? Miért nem támad fel? Hát nincs feltámadás, igen, de még valaki mondott valamit. Hát igen, jogosan gondolhatjuk azt, hogy ő egy bűnt követett el, mert a bűnzsoldja a halál törvénye alatt, ő azért nem támad fel, mert a bűnzsoldja a halál törvénye alá került, tehát nem volt igaz. Aztán? Akkor nincs feltámadás se. Tehát ha Krisztus nem támad fel, akkor nincs feltámadás. Megjegyzem, akkor már itt sem ülnénk. És még arra is gondolhatunk, hogy akkor csaló volt. Ő azt mondta, hogy rajta nincs hatalma a bűnnek és a halálnak. Arra is gondolhatunk, hogy ha Isten volt, ő azt mondta, és nem támad fel, mikor közben megígérte, akkor hazudott is. De az is lehet, hogy rendesen, teljes mértékben elszenvedte a bűneink következményét, mint megváltó, de olyan súlyos dolog volt ez a világmindenség urának szemében, az atya szemében, hogy nem fogadhatta el a megváltásunkat. Miért kellett felmenni az atya színe elé, és megvárni, míg az atya azt mondja, hogy igen, elfogadom. Minden ember minden bűnéért ezt a hatalmas áldozatot. Örömünnep volt a mennyben. Arra is gondolhatunk, hogyha nem támad fel, hogy nem bírta megvalósítani azt, amit hirdetett, hogy a földi emberi létben lehetséges, győzelmes életet élni, és mivel Isten volt, az Isten maga vétkezett. Ha pedig az Isten vétkezik, és a saját törvényével ellentétbe kerül, akkor meghasonlik Isten önmagával. És hogy a Jézus Krisztus a világmindenség fenntartója, akkor az egész világmindenség megrendül. Az Istenség önmagával meghasonlik. De kedves testvéreim, milyen jó, hogy nem ezekről kell gondolkodnunk, mert Krisztus feltámadt. És mindazt a megváltási hatalmas ajándékcsomagot, amit ő elkészített, számunkra átnyújtja, és azt mondja, hogy van feltámadás. Nézzük meg az igéket, mit mondanak a feltámadásról. Így olvasom Római Levél első fejezet 4. versében. Hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Mit jelent ez? Hogyan bizonyítatott meg Isten fiának a halálból való feltámadás által, testvéreim? Mit gondoltak? Tessék? Ura van az életnek és a halálnak, az ura ő. Igen, nagyon jól kifejezett. Annyival segítenék még, hogy Isten lényének a legjellemzőbb két vonása az irgalom és a szeretet tökéletes egysége. És Isten igazsága és szeretete is megbizonyítatott a Krisztus feltámadása által. Hadd kérdezzem meg, az igazsága hogyan bizonyítatott meg?
Mivel mit nem étkezett, azért élnie kell.
mivel személyesen bűnt nem követett el, jogos és igazságos a feltámasztása, miközben mégis a törvény szerint elszenvedte a bűnök büntetését. Ez egy feloldhatatlan ellentmondásnak tűnik, Sátán nem is tudja felfogni, hogy miközben kiegyenlíti a törvény kívánalmát, a jogosság igényét, mégis Isten igazságát teljesíti be, mert nincs személyes bűne. És erre a végtelen nagy szeretetre, amivel Krisztus feláldozta önmagát értünk, mivel válaszolt az Atya? Szeretettel.
És onnan az adott neki, amely mindenképp
igen. A legnagyobb szeretettel válaszolt. Isten szeretete is megbizonyítodott ezáltal, mert az a lény, aki a legnagyobb szolgálatot vállalta önzetlen szeretetből, azt jogos szeretetből és igazságból feltámasztani. Hatalmas ajándék ez, óriási kincs, amit így elénk tárta a Jóisten, és azt ajándékozta nékünk, hogy nem csak a feltámadás által részesülhetünk ennek összes gyümölcsében, amit felsoroltam, hanem ránk áraszthatja az ő igazságát és szeretetét, és bennünk is egy új életet teremthet. Idézem az igét. Római Levél 4. fejezet 25. verse mondja, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazolásunkért. A Biblia szerint benne van a feltámadásban a mi megigazolásunk gyümölcse. Ezt többször és újra elmondja a Biblia. Például az Efezusi Levél 2. fejezetének 5. versétől idézem az igét. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Azt mondja itt a Biblia, hogy a halál, Krisztus halála által jelképezve a mi óemberünkre mondott halált, feltámasztott vele együtt az ő feltámadás által egy új életre, jelképezve azt, hogy mi megigazult tiszta életet élhetünk. És együtt vele feltámasztva az ő szemében már ott ülünk a mennyben, és ezt meg fogja mutatni a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagsága szerint. Isten számára ez egy elvégzett munka, ez egy befejezett mű, csak tőlünk függ, hogy hitáltal hogy tudjuk megragadni, elfogadni ezt a hatalmas ajándékot, hogy Krisztus feltámadott, és ezáltal bennünket egy új életre teremtett, ami megigazulásunkért, az élő reménység gyümölcséből meríthetünk és táplálkozhatunk. Hatalmas ajándék ez a Jóistennek. Kedves testvéreim, zárásként hagyj vessem fel azt a kérdést is, hogy vajon miért tudtak az apostolok olyan mérhetetlen nagy munkát elvégezni? Mi volt számukra az a momentum, ami az egész életüket megtermékenyítette Krisztus halála után? Ez a feltámadás volt. Nagyon sokan kételkednek ebben, és azt mondják, hogy a feltámadás az lehetetlenség, és sokan azt mondják, van egy ilyen elmélet, hogy Krisztus, amikor meghalt, látszólag halt meg a kereszten, betették a sírba, és ott a nedves hideg helyen magához tért, erőt nyert, leoldozta magáról a kötelékeket, belülről elhengerítette a követ, amit kívülről védtek a római katonák, elment onnan, közöttük átsurrant, bement a városba, valahol rendbeszedte magát, ruhát szerzett, kimosakodott, és este megjelent a tanítványoknak. Ugye nehéz elképzelni. Valakik azt mondják, és ezt terjesztették a Biblia szerint is, hogy ellopták Jézus holttestét. Hát persze, ez öngól, mert a római katonák, hogyha nem végzik el azt a munkát, amivel megbízták őket, abban a korban halál volt a következménye. Ez is elképzelhetetlen. És hogyha a feltámadást ezzel vonják kapcsolatba, hogy nincs Jézus Krisztus a sírban, akkor a római katonák és a papok azzal tudták volna legkönnyebben megcáfolni, hogy ez nem igaz, hogy feltámad, hogy megmutatják a halott testet. Íme itt van. Tehát ez sem áll meg. De hát akkor mi az, ami mégis a Biblia szerint valóság? Mi az, ami ennyire megváltoztatta az apostolok életét, hogy akik félve, remegve ott voltak a felházban, pár nap múlva ott állnak inn a fő templomnak a fő terein, és a legnagyobb erővel hirdetik a meghalt és feltámadott Krisztust. Ez a feltámadás valósága. A személyes tapasztalat, a személyes találkozás volt az, ami őket megváltoztatta, és ha ez nem így történt volna, akkor az apostolok hazudtak volna. És az egész életüket egy hazugságra építették volna fel. És Jézust is hazuggá tették volna. Mert a legmagasabb rendű erkölcsi elvek között ott van, hogy ne hazudj. És ne tégy más ember kárára. És ezt, hogy ők meg tudták tenni teljes hittel, odaadással, az életüket is kockára téve, ennek csak egyetlen egy logikus, értelmes magyarázata lehet a feltámadás valósága. Az emberek egy igazságért, amit igazságnak hisznek, odaadják az életüket. De amiről tudják, hogy hazugság, az emberek nem adják oda az életüket. És hogyha tudják valamiről azt, hogy nem igaz, előbb-utóbb 20-30 évig is lehet elrejteni az igazságot, de előbb-utóbb előjön egy-egy ember, és állandóan ez jön elő. Nem tudom, hallottátok-e most ezt a spanyol példát, ami bejárja az egész világot, hogy 20-30 éven keresztül gyerekekkel kereskedtek, azt hazudták az anyáknak, sok-sok egyedülálló édesanyának, hogy a gyermekük meghalt, miközben a háttérben apácák és papok orvosokkal körültve megegyeztek, hogy eladják olyan családoknak, kezdetben még csak odaadták olyan családoknak, ahol volt apa és anya, de később, mivel nagy üzlet volt benne, ebből már üzletet csináltak. És 300 000 ember keresi a szüleit. Nem tudom, hallottátok ezt a hírt? És honnan robbant ki ez az egész? Hogy tudták 20-30 évig titokban tartani? De jött egy ember, aki azt mondta, hogy tovább ezt nem tudom elhallgatni, hanem ki kell mondanom. Most hallottunk a Vatikánban lévő anyagi visszaélésekről, ugye? Évtizedeken keresztül mennek a csalások, és egyszer csak jön egy ember, az életét is kockáztatva, mert a lelkiismert fordulást már nem bírja elhordani, és kimondja az igazságot. Hogyha 500 embernek megjelent állítólag Krisztus, ha 12 apostolnak megjelent, ha Péternek megjelent, ezek az emberek éltek még évtizedekig, előbb-utóbb valaki leírta volna, hogy az egész nem igaz és hazugság. De ezek az emberek az életükkel pecsételték meg azt, amit hirdettek. Hagy idézzek, azzal kapcsolatban, hogy a korai keresztény vezetők és az apostolok hogyan, milyen következményekkel szembesültek az ő hitük miatt. Andrást keresztre feszítették, Barnabást a zsidók megkövezték, Bertalant bottal verték agyon, Jakabot, Jézus testvérét megkövezték, a kis Jakabot ledobták a templom csúcsáról és megverték, János természetes halállal halt meg, Júdást keresztre feszítették, Lukácsot felakasztották egy olajfára, Márk lábainál fogva végigvonszolták az utcákon, majd megégették Márkot. Mátyást megkövezték és lefejezték, Mátét karddal ölték meg, Pált lefejezték, Pétert megkorbácsolták, és fejjel lefelé megfeszítették, Fülöpöt megkorbácsolták és megfeszítették, Simont keresztre feszítették, Tamás lándzsával átdöfték, Jakabot, Zebedeus fiát karddal ölték meg, Taddeust lenyilaszták. Ez volt az őskereszténység sorsa, az apostoloknak a sorsa. Egy kivételével mindenki mártír halált halt. De János apostol is forró olajjal teli üsbe helyezték, csak az Isten csodája által nem halt meg, hanem elűzték Pátmoszra, és akkor írta Jelenések könyvét. Ezért meghalni, egy hazugságért, ennek mi értelme volt? Mert nem hazugság volt az Isten igéje szerint, hanem valóság volt. Jézus feltámadt, és ennek a valóságnak ereje olyan hatalmas volt, hogy az egész kereszténységet megtermékenyítette. Az egész életüknek értelmet adott. Az egész szolgálatuk lendületet nyert emiatt, és mindenre készek voltak azért, hogy a megváltóért éljenek, mert nem féltek a haláltól. Számukra a halál nyereség volt. És kedves testvéreim, a végidőben, az Isten népe körében is ennek meg kell ismétlődnie, ennek a látásmódnak, ennek a szemléletmódnak, hogy nekünk a feltámadás fénye felől kell tekintenünk Krisztus áldozatára is. Az úrvacsorán is. Nem a szomorkodásnak, a búslakodásnak van a helye, hanem az örömnek, hogy van megváltás. A feltámadás fénye felől kell szemlélnünk a megváltás csodáját. És az életünkben is, a szolgálatunkon is ezen kell, hogy fénynek kell, hogy uralkodjon bennünk, hogy így tudjuk elvinni az embereknek az örömhírt, azt a mélységes nagy hitet, hogy ami megigazulásunk a feltámadásban rejlik, ami evangélium hirdetésünk ereje a feltámadottba vetett hitben rejlik, Krisztus halálában és feltámadásában, és a legegyszerűbb keresztény hitvallomás mindig így hangzott. Hiszünk abban, aki meghalt a mi vétkeinkért, és feltámadt a mi megigazolásunkért. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mi magunk is ennek a hitnek a fényében gondolkodjunk, éljünk, cselekedjünk, végezzük a szolgálatunkat, lássuk magunk előtt mindig az élő reménységet, akár elhunyt szeretteink kapcsán is, akár a magunk életének megújulásán keresztül is, egyedül a feltámadásba vetett hit által tudunk új életre születni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen. Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te ismered a mi legnagyobb problémánkat, a haláltól való félelmet. Te ismered a mi legnagyobb nehézségünket, a bűnnek a nyomorúságát, megkötöző erejét. És köszönjük, jó Atyánk, hogy a te végtelen szeretetedből mind a kettő problémánkra megoldást adtál. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztott a mi megigazulásunkért, a mi örök életünkért. Köszönjük, Istenünk, ezt a mérhetetlen ajándékot, aminek a nagyságát, súlyát alig tudjuk megérteni és felfogni. Az emberi értelmünk olyan tompa és érzéketlen, olyan nehezen tudjuk befogadni ezeket a gyümölcsöket, hit által megragadni ezeket az ajándékokat. Add Istenünk, hogy az úrvacsorára való készülés jegyében is gondolkodjunk ezeken a hatalmas igazságokon, szemléljük Krisztus szeretetét a kereszten, és lássuk őt, mint feltámadottat. Add Istenünk, hogy a feltámadás fénye behatoljon az életünkbe, hogy megtisztult életet élhessünk, hogy úgy lássuk magunkat hitben, mint Krisztus, aki a mennybe ültetett bennünket hitáltal, hiszen a megváltás kézgyümölcse rendelkezésünkre áll. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt a nagy ajándékot adtad nékünk, és add, hogy foglalkozzunk a feltámadásnak a kérdéskörével, az élő reménység hassát a szívünket és a szolgálatainkat is, és tudjunk embereknek bátorítást hirdetni, örömhírt mondani. Elveszett testvéreink kapcsán is, akik elhunytak, akik bizakodva tekintettek rád, és mi is bizakodva tekintünk rád, Istenünk, hogy te előhozod majd a sírból a mi szeretteinket, és igazságosan megítélsz mindenkit, és a legnagyobb szeretettel ajándékozol meg minden igaz embert, aki igényelte a te megváltásod gyümölcsét az örök életben. Add Istenünk, hogy közéjük tartozhassunk, hogy így élhessük a mi életünket, és hogyha Krisztus eljövetele előtt kell meghalnunk, akkor ebben a hitben halljunk meg, és távozzunk el az élők sorából. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgattad imánkat. Jézus nevében. Amen.